Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa beszéde a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványhoz, kovászként jelen lenni a gazdasági valóságban. A Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány története. Három debreceni püspök zarándok útja Rómában, ahogy azt protestáns oldalról lehet látni. Interjú Fekete Károllyal, a tiszántúli református egyház kerület püspökével. Ferenc pápa a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványhoz, kovászként a gazdasági valóságban. Október 8-án szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 180 tagját Rómában tartott kongresszusuk alkalmából. Beszédében arra buzdította őket, hogy folytassák tovább elkötelezettségüket, és segítsék az inkluzív növekedés és az egyház társadalmi tanításának a megismertetését. A Szentatya beszéde kezdetén köszönetet mondott az alapítvány munkájáért, amely az egyház szociális tanításának a szolgálatában nem csak annak megismertetésén fáradozik, hanem azt szakemberként, mint egy belülről ismerve, a gazdasági élet folyamatosan változó világához igazítja. Utalt konferenciájuk témájára, amelynek címe: inkluzív növekedés, a szegénység felszámolása és a békét szolgáló fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. A pápa számára a kulcskifejezés az inkluzív növekedés, amiről Szent VI. Pál pápa szólt a Populorum Progressio enciklikájában. A fejlődés nem korlátozódik az egyszerű gazdasági növekedésre, hanem integráló jellegűnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy minden ember és az egész ember előmozdítását célozza. Ezért a fejlődés vagy befogadó, vagy nem. Ebből adódik az alapítvány feladata, hogy világi szakemberei révén legyenek kovásza a gazdasági valóság etikájának, amire az evangélium szemléletével kell rátekinteni. Ferenc pápa idéz egy kortárs amerikai író művéből, aki a tőzsde összeomlása előtti időről így beszél: már érezhető volt a depresszió hatása számos országban, a dolgozók mind nyugtalanok voltak. Sok kétségbeesett emberrel találkoztunk az utcán, és Jehudi mester arra tanított minket, hogy soha ne nézzünk senkire felülről lefelé. Minden ettől a rátekintéstől függ, magyarázta a pápa. Felülről lefelé nézni kizárólag csak akkor szabad, ha a másikat felemelni akarjuk. Az inkluzív növekedés azonban szabad a profit legnagyobb mértékű növelése szándékától, nem hajlik vissza önmagára a tekintete. A szegénységet nem lehet segélyezéssel leküzdeni, nem? Az csak elaltatja a szegénységet, de valójában nem győzi le, állapította meg Ferenc pápa, és idézett a Laudato Si enciklikájából. A szegények pénzbeli támogatása mindig csak átmeneti orvosság a vészhelyzetek kezelésére. Az igazi cél abban áll, hogy lehetővé tesszük számára a méltó életet a munkán keresztül, vagyis a megoldás ajtaja a munka. A törékeny helyzetűek munkája segítése nélkül csak a leselejtezés világát gyarapítjuk, mert miközben gyarapodik a gazdaság, növekszik egy újfajta szegénység. Ferenc pápa azt ajánlotta végül a Centesimus Annus alapítvány kongresszusának, hogy megfontolásaikat kíséri a tekintet megtérése, mert csak az alázatos látás tud minden emberben testvért és nővét felfedezni. Folytassák tovább elkötelezettségüket, és segítsék az inkluzív növekedés,
al fine di promuovere una crescita inclusiva,
és az egyház társadalmi tanításának a megismertetését. A Centesimus Annus enciklika története. A Centesimus Annus, magyarul százalék év, Szent II. János Pál pápa 1991. május 1-én munkás Szent József napján megjelent szociális enciklikája, amely megemlékezi 13. Leó pápa 100 évvel korábban, 1891-ben megjelent Rerum Novarum, új dolgokról, kezdetű enciklikájáról és a további egyházi megnyilatkozásokról, amelyek létrehozták az egyház szociális tanítását. Az egyház szociális tanítása nem közgazdaságtan, hanem a társadalmi igazságosság evangéliumi szemlélete és abból adódó elkötelezett cselekvés. Szent II. János Pál pápa lelkipásztori szempontok szerint elemzi a történelem bizonyos új keretű eseményeit. A Centesimus Annus mélyreható tanulmányozása a 90-es évek elején arra ösztönzött néhány különösen fogékony és szociálisan elkötelezett hívő embert, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy egyesítsék az üzleti és pénzügyi világ számos, jól képzett katolikus személyiségét, hogy a legmegfelelőbb módon terjesszék az enciklikában foglalt alapelveket az egyház társadalmi tanításáról. Egyúttal pedig teremtsenek forrásokat a Szentcég szociális jellegű költségeinek fedezésére, amivel hatékonyan válaszolnak az egész egyház, sőt az egész emberiség részéről érkező különféle és egyre növekvő igényekre. Castillo Lara bíboros és Giovanni Lajoló bíboros irányítása alatt néhány katolikus vállalkozó és pénzügyi szakember elkezdte a tagok toborzását. Az ötlet így lassan formát öltött, és különféle találkozók során tökéletesedett. Castillo Lara bíboros a kezdeményezésről először az államtitkárságot tájékoztatta, majd II. János Pál pápa elé terjesztette az alapítvány létrehozásának ötletét, amelyet a Szentatya saját döntése jegyében 1993. június 5-én hozott létre. Az alapítvány jelenlegi elnöke Anna Maria Tarantola jogászprofesszorasszony, aki a mostani szombati találkozón Ferenc pápát köszöntötte. Három debreceni püspök zarándokútja Rómában, ahogy azt protestáns oldalról lehet látni, gondolat jegyében, most hallgassák meg a Fekete Károllyal a tiszántúli református egyházkerület püspökével készített interjúnkat. A Pápa Rádiójának vendége szeptember 30-án Szent Jeromus egyháztanító emléknapján Fekete Károly, tiszántúli református egyházkerületnek a püspöke. Első alkalommal készítettek itt a Vatikán Rádió stúdiójában református püspökkel riportot. Püspökön nagy szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen.
És rögtön arról kérdeznek, hogy ez a magyar püspökök ökumenikus zarándoklata, ez hogyan is született, és hogyan kerülnek bele ebbe keresztény püspökök, görögkatolikusok, rómaiak és reformátusok?
Debrecen három püspökségnek a székhelye. Görögkatolikus egyháznak is van püspöke, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyének is van püspöke, és természetesen a tiszántúli egyházkerület központja is Debrecen. Mondhatjuk azt, hogy egy olyan lelki-spirituális központ Kelet-Magyarországon, amelyiknek kihatása van az egész országra, sőt a Kárpát-medencére, hiszen Debrecenben alakult meg 2009-ben a Kárpát-medencei Refátusok közössége, a Generális Konvent, amelyik a környező országokban levő magyar ajkú reformátusokat fogja össze, és így a székhelye, a gondolatnak a fészke igazából Debrecen, és ehhez méltóan próbáljuk élni a hétköznapokban is az életünket, mert olyan időben kerültünk, 2015-ben különböző hónapokban szenteltek bennünket püspökké, és kezdtük meg a szolgálatot egy esztendőben, ami összeforraszt bennünket, és hónapról hónapra találkozunk, átbeszélni a közös dolgainkat, imádkozni, elcsendesedni, és az egy hónapos találkozások között is sok-sok beszélgetés zajlik telefonon, vagy ha találkozunk, akár csak ketten is, nem mindig hárman, illetve vannak közös szolgálataink, mert az egész egyházi esztendőt átfogja az a városi program, amelyik nem feledkezik meg a kereszténység értékeiről, és adventi gyertyagyújtástól a virágvasárnapi menetig, ami tulajdonképpen egy keresztút, csak a bibliai stációkra koncentrálva, hogy beleférjenek a protestánsok is, még baptisták is, evangélikusok, reformátusok, és az augusztusi kenyérszentelés alkalmával minden olyan nagyobb városi avatásnál, ahol új épületet adunk át, ott az ige valamilyen formában megszólal, és mi is jelen vagyunk. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez nem egy ilyen ritka dolog, hanem ez nekünk teljesen természetes, hogy szót értünk egymással.
Rómáról mondják, hogy patria omnium est, mindenkinek az otthona, hazája. Hogy érzi magát Rómában, ahol a római püspök, a pápa székel, egy református püspök? Gondolok én erre az együtt töltött pár napra, hiszen a hét elején érkeztetek.
Nagyon nagy élmény, és azt gondolom, hogy meghatározó azokon a helyszíneken járni, ahol az oszlopapostolok Péter és Pál az élete bizonyságtételének a csúcspontjára jutott, és mártírságot szenvedett. Ez olyan bibliai tény, amit egy protestáns sem felejthet el, és hogyha azt mondom, hogy rómaiakhoz írt levél, akkor már is a reformációnál vagyunk, mert a római levél mindannyiuknak megkerülhetetlen, hiszen ebből táplálkozott Augustinus, ebből táplálkozott Luther, ebből táplálkozott Calvin, és a Szentírásnak ezek a nagy felismerései, amelyek megfogalmazódtak az apostolok leveleiben, meg az evangéliumban, hát az mindannyiunké. Úgyhogy azt mondhatom, hogy nagyon jó volt végig zarándokolni ezeken a helyszínek, és semmilyen rossz érzés vagy negatív viszonyulás nincs bennem, örömmel jöttem. Ráadásul az én szakterületem gyakorlati teológia, azon belül is a liturgika, homiletika gyakorlati írásmagyarázat, amelyikben például a liturgikában, a templomokban levő művészeti értékek, azok a mozaikok, vagy akár a nagy barokk festőknek a művei engem káprázattal töltenek el, és azok a hangszerek, amelyeket itt láthatok, hiszen én konzervatóriumot végeztem Miskolcon, Virágende tanár úr orgonművész tanítványaként, az olasz orgonaépítészetnek a gyöngyszemeit is láthattam, de ez nyilván magánügy és nem a püspökségemhez tartozó érdeklődési kör, de azok az intézetek, amelyeket meglátogattunk, hiszen teológiai tanár is vagyok, ha most még szüneteltetnem is kell a órarendi tanítást, azért a doktoriskolában otthon foglalkozok diákokkal, illetve a 11-12. Szemesztert végző lelkipásztori oktatásban is részt veszek. Nekem az a liturgikus kincs, ami itt van, az tanítandó feladatom is, úgyhogy nagyon nagy izgalommal vagyok itt, és minden percet igyekszünk kihasználni abban, hogy kapjak olyan impulzusokat, megismerve akár legendákat, akár igaz történeteket egyes jelentős helyszínekhez kapcsolódva, én gazdagszok vele. Az pedig, hogy minden reggel közös imádsággal töltöttük a perceinket a Pápai Magyar Intézet kápolnájában, ahol éppen ma reggel én hirdetettem igét röviden, és a Szent Jeromos, aki nélkül a Szentírás tudomány nem tartana ott, ahol tart, és a Vulgátát neki köszönhetjük. Én azt gondolom, hogy egy ilyen napon az Isten igéjét elmondani, aki titeket hallgat, engem hallgat, ez volt a mai Lukács evangéliumából szóló perikópa. Ennek a felelőssége az itt Rómában is nagyon fontos, és a világ minden pontján.
Az oszlop apostolok Rómája, az első keresztények Rómája után sikerült-e találkozni a mai keresztényekkel? Mi úgy mondjuk, hogy Róma püspöke az élő Péter. Péternek a megbízatása benne folytatódik a szukceszió révén. Szabad arról kérdezni, hogy milyen találkozásaid voltak ennek az ökumenikus zarándokotnak a keretében, és ezek mit érintettek meg benned?
Minden nap találkoztunk kispapokkal. A Germanikumban a római katolikus kispapokkal, tegnap este a görög kollégiumban a görög katolikus kispapokkal, és ma pedig a rádió előtt a Russzikumban, illetve az Orientale intézetben voltunk, ott pedig kárpátaljai testvérrel, aki végigvezetett bennünket, és a minden helyszínen vagy a rektor, vagy a dékán fogadott bennünket. Úgyhogy ez önmagában a jelen, sőt, majdnem, hogy a jövő, mert a jövő meghatározó személyiségei tanulnak itt Rómában egyházi szempontból is a kispapok között, illetve a szerdai audiencián sikerült Ferenc pápával is néhány szót váltani, hoztunk neki egy olyan díszbe kötött albumot, amelyik az 1991-es Szent II. János pápának a debreceni útját örökíti meg, illetve azt a nagy templomi ima alkalmat, amelyik után megkoszorúzta saját kezével a pápa a Gájrobok emlékoszlopát, és ezzel egy olyan kiengesztődési folyamat indult el, aminek merem mondani, hogy az is eredménye, hogy mi hárman fölszabadultan Debrecenben testvéri légkörben tudunk szolgálni, és egymással mindenféle problémát megbeszélni, ha van, és mindenféle örömöt megosztani, amikor arra kerül sor. Ez a jelentős lépés Hapák József fotóival jelenlegi pápa őszentsége kezébe került, és magyarul köszöntött bennünket, Isten hozott, Isten áldjon, és azt is mondta, ezt már olaszul, hogy készül Magyarországra, és nagyon várja a magyar utat, úgyhogy fölvillanyozva jöttünk el. Aztán még volt egy nagyon fontos találkozásunk Kurt Koch bíboros úrral, akivel tavaly Pannonhalmán sikerült nekem is találkoznom, hiszen azon a ökumenikus konferencián ott volt, ahol a egyház és a világ kapcsolatáról volt szó. Én a Soli Deo Gloria témáról tartottam előadást, éppen Kurt Koch bíboros előadása után. Most örömmel találkoztunk újra, és a szinodiális folyamatról sikerült megtudni néhány fontos dolgot, illetve hogy mire készül a dikasztérium. Nem sokára következik a níceai zsinat és hitvallás jubileuma, 325 és 2025, illetve a fölemlegette, és ez nagyon izgalmas volt nekem is, az ágostai hitvallás, a Confessio Augustana 1530-ban keletkezett, és annak is már szinte egy karnyújtástina van az 500 éves évfordulója, és ezt ő hozta föl, hogy az ő gondolataiban is benne vannak ezek a jelentős jubileumok, amikor újra lehet az ökumenizmusnak egy más szintjén találkozni majd.
Püspök úr, te zenei szakiskolába jártál, innét is van egy képzettséged, ismerettséged. A zene, a szentzen, a muzika szakra mennyiben lehet a keresztény felekezeték között összekötő erő?
Hadd mondjak két konkrét példát, az egyik az, hogy a Germanikumban egy Bach-korál előjátékot játszhattam el, és örvendezhettem annak a remek olasz hangszernek, ami ott áll és a liturgiát segíti. A mai reggelen pedig a 42. Genfi Zsoltárt énekeltük közösen a Pápai Magyar Intézet kápolnájában, amelyik nekünk is az egyik legkedvesebb zsoltárunk, de ez a Cantus Katolicisben is benne volt a 17. században, és amikor ilyen énekkincsek vannak, és az ökumenikus ima héten ezeket tudatosan választjuk és énekeljük együtt, akkor azt mondhatom, hogy egy húron pendülünk, és egy hangon tudunk Isten dicsőíteni. Ugyanakkor az a zenei örökség, ami mondjuk a európai zenekultúrában visszavisz bennünket Palesztrináig, és nélküle nincs sem zeneszerzés, sem kórusmuzsika, ezeket én is mind a magaménak érzem, és gyönyörködni tudok benne. De amikor az ember bekapcsolódhat reformátusként azokba a veretes misetétel szövegekbe, amelyeknek a ikletettsége a Szentírásból jön, és akár a Sanctus, akár az Agnus Dei, az Isten bárányát dicsőítőjének, ez mind a miénk. Nem is beszélve arról, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, és a Kyrie eleison kiáltás az mindannyiunk számára fontos. Azt gondolom, hogy sokkal több minden összeköt bennünket, mint ami elválaszt, és jó lenne azokat megtalálni, azokat a pontokat, amelyek ebben az összeköttetésben össze is forrasztanak bennünket. És talán majd egyszer eljutunk oda is, hogy az Eukarisztiában is egy hangot tudunk megütni, és valóban egy kenyérből és egy pohárból tudunk majd, ahogy mi mondjuk, úrvacsorát venni, mert hogy nekünk is szentségünk, mint ahogy a keresztség összeköt bennünket, és az ökumenikus, és ott mi nem keresztelünk újra egy Szent Háromság neve alatt megtörtént keresztség után senkit, mint ahogy katolikus egyház sem keresztel újra, ebben is közösek vagyunk.
Egy hangot megütni, egy húron pendülni, említetted volt, mindez a lélek ajándéka. A beszélgetés végén én azt éreztem, hogy a harmóniát teremtő egy húrt megpendítő Szentlélek Úristen volt itt közöttünk, és hát így figyeltünk egymásra. Áldja meg az Úr a riportért, áldja meg a szolgálatodat, áldott hazatérést, és hát folytassuk az ő országának az építését. Áldás békessége!
Istennek dicsőség, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! A Fekete Károllyal, a tiszántúli református egyházkerület püspökével készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunk.